mi segítségünk és Isten tiszteletünk egyedüli megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki teremtette a mennyet és a földet, aki egy igaz, közöttünk lakó Isten, aki elküldte az ő egyszülött fiát, hogy kimentsen bennünket a jelenvaló gonosz világból. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek a Rómaiakhoz írt levél 6. részéből. A Rómaiakhoz írt levél az egyik olvasmányunk, amit már lassan több mint egy éve olvasunk így vasárnapi Isten tiszteleteken. Legutoljára pont fél éve olvastunk ebből a levélből. Most folytatjuk. Nagyon fontos levélről van szó. A keresztény hit összefoglalását találjuk benne. Most kérem a gyülekezetet, hogy ne csak, mint ahogy szoktuk mondani, Istenre figyelő szívvel hallgassuk, hanem olvassuk is el, hogyha van valakinél Biblia, akár az Isten tiszteleten most, bár nálunk nem szokás nagyon Isten tiszteletre Bibliát hozni, de bíztatom a gyülekezetet, hogy ezt tegyük meg talán egyre jobban a jövőben. De ha most nincs nálunk Biblia, akkor otthon olvassuk el újra ezt a szakaszt. Tehát most a Rómaiakhoz írt levél 6. részét olvasom közöttetek. Hallgassuk nyitott szívvel. Így kezdi az apostol. Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla. Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne? Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik a Krisztus Jézusba kereszteltettünk meg, az ő halálába kereszteltettünk? A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból, az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk. Ha ugyanis egyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább egyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is. Hiszen tudjuk, hogy a mi óemberünk megfeszítetett vele, hogy megsemmisüljön a bűn hatalmában álló test, hogy többé ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, az megszabadult a bűntől. Ha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Hiszen tudjuk, hogy Krisztus, aki feltámadt a halottak közül, többé nem hal meg, a halál többé nem uralkodik rajta. Mert aki meghalt, az meghal a bűnnek egyszer s mindenkor, aki pedig él, az az Istennek él. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek, hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Mit tegyünk tehát? Vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk? Szó sincs róla. Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgálja a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. De hála az Istennek, hogy csak voltatok a bűn szolgái, de szívetek szerint engedelmeskedtetek annak a tanításnak, amelynek követésére adattatok. Miután tehát megszabadultatok a bűntől, az igazság szolgáivá lettetek. Emberi módon beszélek, mivel erőtelen vagyok, erőtelenek vagytok. Ahogy tehát átadtátok ma tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek, a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek. Mert amikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizony, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és az Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek a gyümölcsét, a szent életet, amelynek vége az örök élet. Mert a bűnzsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Az Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, Úrunk, hogy ezen az Isten tiszteleten Te tudsz csendet teremteni a mi szívünkbe. Kérjük is tőled ezt a csendet, kérjük a Te lelkednek világosságát, hiszen egy nagyon fontos témához érkeztünk, és Te tudod, hogy milyen sok zavar, milyen sok nehézség kapcsolódik ehhez a témához. Ezt mi úgy nevezzük, hogy a megszentelődés útja. Urunk, de ne az legyen a lényeg, add meg nekünk azt a kegyelmet, hogy minek neveztük ezt a tanítást, vagy hogy gondolkodtak őseink, vagy bárki is, aki azt gondolta, hogy érti a teológiát. Nem az a lényeg, hogy Te mit gondolsz, és add meg azt a kegyelmet, Urunk, hogy a Te csodálatos, megmentő tervedet, amit munkálsz az életünkben, és hisszük a Te ígéreteid szerint, hogy ki is fogod munkálni azt a Te napodra, Jézus, amikor előtted meg fogunk állni, mikor visszajössz ítélni élőket és holtakat. Hát, hogy megérthessük a legfontosabbat, ami szerint gondolkodnunk, döntenünk és élnünk kell az életben. És ne vondd meg tőlünk a Te lelkedet sem, hiszen a Te szent lelked nélkül a betű, vagy bármilyen hangzatos beszéd, csak halott szó, halott betű. A lelked tudja azt megeleveníteni, a lelked tudja azt magyarázni. Te magad vagy az Úrunk, aki tudsz hozzánk szólni. Add ezt a kegyelmet nekünk, és add, hogy világosan láthassunk, és add, hogy foglalkozzunk ezzel a kérdéssel. Úrunk, bocsáss meg, amikor akár a gyengeségünk, akár érzelmi kimerültségünk, akár fáradtságunk miatt még gondolkodni és lusták vagyunk a Te hatalmas dolgaidról, és imádkozni is csak oly keveset imádkozunk. És ahogy a Te igéd írta, mindennek megvan a következménye és a gyümölcse. De Urunk, azért jöttünk ide, hogy élet áradjon belénk, add ezt meg nekünk, ezt a kegyelmet a Te igéd által. Te igéd igazság, könyörülj rajtunk, Istenünk Jézusért kérünk, add a Te lelkedet. Amen. Istennek igéje tehát, melynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva található a Rómaiakhoz írt levél 6. részének 11. versében. De a rész egészének üzenetéről fog szólni Isten igéje. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. Foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, azt gondolom, hogy nem kell újra ragoznom, hogy ez egy nehéz ige szakasz. Hiszen keresztény életünk legnehezebb része a lelki harc. John White, híres angol teológus, írt erről egy könyvet. A lelki harc tulajdonképpen nem más jelent, mint a megszentelődés útját az ember életében. Mit jelent a megszentelődés útja? Először is nagyon világossá teszi az apostol, és nem csak ezen a helyen, hanem talán még több helyen még világosabban a megváltás titkát. A megváltásunk Krisztusban van, ez nem a mi cselekedeteinktől függ, a megváltás nem attól függ, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, vagy éppen milyen az állapotunk. A megváltást egyedül Krisztus szerezte meg nekünk, Krisztusban van, ahogy az apostol mondja. És mindent, amire szükségünk van ebben, a Krisztusban való életben, mindent el tud végezni bennünk a kegyelem. Egy csodálatos gondolat ez, hogy Isten mindent el fog bennünk végezni, úgy, ahogy ígérte is, hogy azt a jó munkát, azt a jó dolgot, amit Krisztus által elkezdett bennetek, az be is fogja fejezni. De a megváltás, ugye, amit Isten szerzett meg az ember számára, az akkor realizálódik az ember életében, mondhatnám úgy is, hogy személyesen, akkor válik valakinek valósággá, hogyha ezt az üzenetet nem csak elhiszi, hanem meg is cselekszi azt, ahogy, amit az apostol így fogalmazott ebben a részben, hogy adjátok magatokat Istennek. Ugye ezt, hogy magamat adom Istennek, ezt úgy nevezte Jézus, hogy újjá kell születnetek, nevezzük ezt megtérésnek is. Tehát amikor az ember Isten kezébe teszi az életét, amikor azt mondja, hogy Uram, te veled új életet akarok kezdeni, és megvallja bűneit, és behívja Krisztust az életébe, akkor újjászületik, azaz megtér, és olyan csodálatos is érezni azt, hogy az ember másképp kezd gondolkodni önmagáról, a világról, a másik emberről. Ez az, amit úgy nevez az ige, hogy Krisztus természete, Krisztus jelleme, Krisztus lelkülete elkezd bennünk munkálkodni. És nyilván ez a Szentléleknek a csodálatos munkája. Hát ugye ez is Krisztus munkája, mint ahogy a megváltás. Ehhez nekünk hozzátennünk nem lehet semmit. Ez csak elfogadnunk, hinnünk, és ennek az üzenetnek átadni magunkat. Ezt tehetjük egyedül. De itt van a következő nagy téma, amiről tulajdonképpen ez az ige szakasz szól, ez pedig a megszentelődés útja. Ugye a hitről gondolkodunk, ugye a hit az, hogy elhiszem, hogy van Isten, az egy kezdetleges hit. Az ahhoz elég, mondja a Szentírás, hogy elkezdjem Istent keresni. És Isten ezt a kicsit is meg tudja áldani, az apostol így fogalmazta ezt meg, hogy aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és ő megjutalmazza azokat, akik őt kitartóan, őszintén keresik. Tehát ezt a kicsi hitet is meg tudja az Úr áldani, ha valaki hisz Istenben. Nekem is ilyen hitem volt konfirmáció után, de még csak nem is konfirmációkor, hanem utána egy pár évre, hogy hittem, hogy van Isten, egy távoli, jóságos atya, aki meghallgatja mi imádságainkat, alapvetően jó indulattal néz ránk, persze haragszik is, amikor valami rosszat teszünk. Hát körülbelül így gondolkodtam a kezdetekben. De amikor a megszentelődés útjáról gondolkodunk, akkor ezen a kezdetleges hiten már túlléptünk. Hiszen ez a kezdetleges hit után jön az, hogy megértem a megváltás titkát, hogy Krisztus értem miattam és helyettem halt meg, és ezért a kegyelemért, ezért Istennek adom magam, vele kezdek új életet. Ugye, ahogy előbb fogalmaztam, átadom magam az Úrnak. Ez már ugye a hit következő lépését feltételezi, a bizalmat, hogy bízok Istenben. Nem csak annyira bízok benne, hogyha ő van, akkor ő biztos, hogy jó, és figyel ránk, és meghallgat. Nem csak annyira bízok benne, hogyha szükségem van valamire, akkor imádkozhatok, hanem itt az a legnagyobb bizalom ebben a második lépésben már, hogy bízom benne, tudom, hogy az életem jó kezekben van, hogyha ő veszi úgymond kezébe az életemet, akkor jó dolgok fognak velem történni. Én amikor megtértem, 93-ban, akkor én ezt éreztem azon az Isten tiszteleten, ahol ez a második lépés kezdett kiformálódni az életemben, hogy újjászületek, hogy odaadom magam az Úrnak, azt éreztem, hogy itt jó helyen vagyok. Itt végre jó kezekben van az életem, jó irányba fog formálódni az életem. Tehát egy öröm volt, örömet okozott nekem az a bizalom, hogy Isten jót fog tenni velem, és hogy az életem jó kezekben van nála. És hogyha az ember megtért, újjászületett, akkor itt az engedelmesség a hitnek a harmadik jellemzője. Tehát a hit, az Istennel való járás, az nem csak annyi, hogy elhiszem, hogy van Isten, nem csak az kezdetleges bizalom, hogy alapvetően jó, sőt, még azon is túlmutat, hogy vele kezdek új életet. A harmadik az engedelmesség, ez a megszentelődés. Az engedelmesség egy kicsit ilyen pejoratív szó, vagy van egy ilyen negatív tartalma, hiszen aki engedelmeskedik, arról mi azt gondoljuk, hogy ez kényszerből teszi. Van nála egy nagyobb hatalom, és ez a hatalom a pozíciójánál fogva valamilyen módon kényszeríti arra, hogy engedelmeskedjen. Ezért nem annyira jó ez a szó. Itt nem arról van szó, hogy itt semmiféle kényszerítés nincs. Max, a te lelkiismereted, a te jó és megújult lelkiismereted válik kényszerítővé, erővé számodra. És ugye ez már nem egy negatív előjelű kényszer, hanem egy szívbéli örömből és hálából táplálkozó belső lelki kényszer, vagy hogy Kant fogalmazta róla, persze azóta is vitatkozom, hogy mennyire volt keresztény, de nekem tetszik ez a fogalma, hogy lelkiismereti imperatívusszá válik egy felszólító kényszerré bennünk, hogy hallgassak Istenre. Mert tudja, hogyha valakiben hiszünk és bízunk benne, hogy ő neki jó terve van az életünkkel, és jó kezekben vagyunk, akkor az engedelmesség azt jelenti, hogy hallgatok rá. Megteszem, amit mond. Nem azért, mert kényszerít engem bármi is, hanem szabadon, hálából, belső lelkiismereti késztetésből. Tehát ennek a fényében nézzük először is ennek az egyszerű összefoglalás szemüvegén keresztül nézzük ezt a nagy témát. Úgy is lehetne mondani, hogy az lehetne ennek a témának adni, hogy az halálból élet lesz. Természetesen nem szó szerinti értelemben használja ezt Pál, hanem mint egy képet, mint egy szemléltető képet használja az apostol az élet és a halál természetes folyamatát, hogy szemléltesse azt, hogy mi történik az emberrel, amikor a megszentelődés útjára lép, amikor vállalja a lelki harcot, amikor vállalja, hogy amerre az ő megújított lelkiismerete hívja és vonzza, azt meg is tegye. Tehát ezt mondja is Pál apostol, hogy azért írom ezt nektek, ezt azért használom ezt a képet így, hogy megértsétek egyszerűen szólva, hogy miről van szó. Tehát azt a változást írja le az apostol, amit Isten visz véghez bennünk, amint növekedünk a hitben. Tehát amit Isten visz véghez bennünk, ahogy növekedünk a hitben. Nagyon bíztató gondolatokat mond ehhez, hogy először is azt mondja, hogy szabadok vagyunk a bűn hatalmától és csapdájától. Ez persze azt jelenti, hogy nem tudunk vétkezni többé. Nem ezt jelenti. Megtapasztaljuk mindannyian, hogy tudunk vétkezni. Vissza is tudunk esni, akár a régi életmódunkban és gondolkodásunkban. El tudunk bukni. Majdnem olyan nagyokat tudunk bukni, amit Pál apostol úgy ír, hogy vannak, akik a hitben hajótörést szenvednek. Vagy ahogy Jézus írta ezt az állapotot körül, hogy a mostani állapot a rosszabb az előzőnél. Nagyon nagyokat lehet bukni ezen az úton. Tehát nem azt jelenti, hogy szabadok vagyunk a bűn hatalmától és csapdájától, hogy nem tudunk vétkezni többé. hanem azt jelenti, ami a különbség egy alkoholista és egy szabadult alkoholista között. Van közöttünk most is, meg többször is szokott lenni orvos, illetve orvosok jelen pillanatban. Tudják az orvosok klinikailag, hogy aki alkoholista volt, az klinikai értelemben az is marad. Ez azt jelenti, hogy az ő szervezete annyira függővé vált az alkoholhoz, hogy ha van is az életében egy olyan időszak, amikor nem iszik, a szervezete akkor is bármikor kész, hogy újra fogadja ezt az ő kábítószerét, és ezzel éljen. Sőt, igazából alig várja a fiziológiai teste, a szervezete, hogy újra éljen ezzel. De ez nem azt jelenti, hogy aki alkoholista, az, mint ember, az is marad örökké. Tehát szerencsére nem csak a klinikai leírás igaz az emberre, hanem az is igaz lehet, amit Krisztus tud tenni velünk. Mert az ige azt is mondja, hogy aki Krisztus megszabadított, az valósággal szabad. És akit Krisztus megszabadított, az nem azt jelenti, hogy ő nem tud visszaesni többé, nem tud vétkezni többé, hanem azt jelenti, hogy szabad rá, hogy mondjuk ne igyon. Szabad rá, hogy ne igyon. Ugye az addiktív, az addikció az azt jelenti, hogy a függőség vagy a szenvedélybetegség magyarul, hogy aki ebben szenved, az nem tudja nem tenni az ő függőségét. Tehát nem tudja nem tenni. És akit Krisztus megszabadított, az tudja nem tenni. Szabaddá vált. És ez a hatalmas különbség. És ez hatalmas különbség. És ezt mondja az apostol, hogy ha benned Krisztus természete munkálkodik az ő szent lelke által, akkor, tehát újjászülettél és megtértél, akkor te szabad vagy arra, hogy ne essél vissza a régi bűneidbe. Tehát szabad vagy arra, hogy ne tedd, amiről Isten igéje és szent lelke elvégezte a lelkiismeretedbe, hogy nem jó. Sőt, megtapasztaltad az életedbe személyesen annak a bűnnek a romboló, pusztító hatását. És ekkor jut el tulajdonképpen az ember lélekben ahhoz, amit apostol majd a következő fejezetben mond, hogy ó, én nyomorult ember, kiszabadít meg engem. Kiszabadít meg engem, mert én nem tudok magamtól megszabadulni. Hát most az elején akartam azt mondani, hogy ennek a nagy témának nem tudjuk most ebben a prédikációban kivesézni az összes üzenetét, de szerencsére Pál ezt folytatni fogja a 7. és a 8. részekben is, úgyhogy nem csak a 6. részt lehet ismételni, hanem lehet előre tanulmányozni a 7. 8. verset, és majd visszatérünk ehhez a témához is. Na, de folytatva a mai fő üzenetünket, ugye ez a hatalmas jó hír, hogy akit Krisztus megszabadít, az valósággal szabad. Szabad arra, hogy a régi bűneinek ne éljen tovább a csapdájában. Persze, itt mondja Pál, és mintha egy mai filozófus, mintha egy mai ateista filozófus, vagy agnosztikus filozófus szólalna meg, én kicsit átfogalmazom ezt a kérdést. Ha Isten szeret megbocsátani, akkor miért nem adunk neki több okot erre? Ha Isten szeret megbocsátani, akkor miért nem adunk neki több lehetőséget rá? Ugye, amit az apostol így fogalmazott, hogy mit mondjunk tehát, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Mondja, hogy szó sincs róla. És aztán folytatja 15. versben is, hogy mit mondjunk tehát, vétkezzünk, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt élünk. Szó sincs róla, erősíti meg újra az apostol. A korunk egyik vezető ateista filozófusa, Dawkinsnek van egy könyve, azt hiszem ő úr írta, remélem nem tévedek, az a címe, hogy Isten megbocsát, az a dolga. Isten megbocsát, az a dolga. És ugye nagyon érdekes, vagy illetve szomorú, hogy vannak, akik keresztényként úgy gondolják, hogy hát ez így van. Persze ők nem az ateizmus talaján, hogy nincs Isten, vagy hogyha van Isten, akkor ő nem jó Isten, meg hát különben is, hogyha a keresztények ilyen Istenben hisznek, aki ilyen kegyelmes, meg megbocsátó, meg irgalmas, hát akkor mindent szabad, mert Isten szeret megbocsátani, meg amúgy is az a dolga, hogy megbocsásson. Most persze kicsit, ugye, kicsit túlságosan kiéleztem ezt a fölvetést, de vannak keresztények is, akik azt gondolják, hogy hát így élhetünk. Hát tulajdonképpen ki lehet egyeznünk azzal, akik vagyunk, hát úgy is megbocsát, ha előbb-utóbb bocsátot kérünk. Csak hát az a helyzet, testvérek, hogyha Isten valamiben megvilágosította a szívedet, vagy úgy is szoktuk mondani, hogyha rámutatott valamilyen bűnre az életedben, akkor azt a kérdést nem engedheted el, mert ha elengeded, kiegyezel vele, én már csak ilyen vagyok, így élek, hát majd időnként, mikor már nagyon nyom a lelkiismeret, akkor eljövök Isten tiszteletre, bocsátot kérek, megbocsát. Ugye ez egy kicsit ilyen vallásos, ilyen magatartás, hogy hát eljövök az Isten szent templomába, megadom Istennek a Istené, aztán hát majd, ha újra betellik a pohár, úgy gondolom Istennél, meg a lelkiismeretem, és akkor majd újra eljövök, és rendezzük ezeket a dolgokat. Csak ebben az a csapda, testvérek, hogy a lelkiismeretet újra el lehet nyomni, és amiben megvilágosítottál, és nem foglalkozol a kérdéssel az életedben, abban újra el lehet tompulni, újra el lehet sötétedni, és hát ezt ne hagyjuk, mert ugye ez milyen szomorú az ember, az Isten szent lelkét megszomorítja. Mert ugye Isten ilyen, hogy ő nem ront ajtóstól a porcelánboltba, hanem finoman szól, és finoman próbál rávezetni téged, hogy mivel kell foglalkoznod. Tehát, ha valaki úgy gondolja, hogy becsaphatja Istent, és előre megfontoltan cselekszik, azaz tesz valamilyen bűnt, az azt mutatja ezzel, hogy nincs tisztában még a bűn erejével, és romboló hatalmával. És ez nem egy teológiai igazság, amit én jól körül próbálok írni a testvéreknek, és akkor hú, erre azt lehet mondani, hogy hú, hát értem, és elhiszem. Nem erről van szó, hanem tényleg arról, amit Pál mondta, hogy én nyomorult ember, kiszabadít meg engem. Tehát aki idáig jut, az jutott el lelkileg arra a szintre, hogy tisztában van a saját életében személyesen a bűn romboló erejével és romboló hatalmával. És aki idáig jut, az biztos, hogy vállalja a harcot, az biztos, hogy Isten akarata szerint fejlődni akar, formálódni akar a hitében. Tehát az apostol arra hívja fel a figyelmünket, hogy Isten kegyelme és bocsánata nem teszi kevésbé komolyá a bűn problémáját az életünkben. Tehát Isten kegyelmes, megmentő szeretete, amivel a tökéletes megváltást elvégezte Jézusban, nem teszi kevésbé komolyá a bűn problémáját az életünkben. És Pál, én hiszem, hogy bíztatásképpen, és nem ijeszgetésből, hanem a fehér és fekete érthető valóság okán használja az élet és a halál dolgát. Tehát szemléltetésként. Mindenki ezt könnyen érti. Most is vannak közöttünk, akik gyászban vannak itt. És akik frissen gyászolják szeretüket, azok tudják, hogy milyen húsba vágó ez, hogy az ember szembesül azzal, hogy milyen rövid az élet, az ember milyen törékeny, és hogy mikor azt gondolta, hogy sok mindenre lesz még idő az életben, mekkorát tévedett, mert ugye vannak dolgok, amit már nem tud megbeszélni a szerettével, nem tud elrendezni. És különben is ott van ugye a hiány, fájdalma és gyötrelme. Tehát Pál itt ebben az élet és a halál képében nem az örökkévaló körforgásról beszél, hogy hát ilyen az élet, úgy mint a történelem, hogy mindig produkálja magát, hogy az élet is ilyen, hogy élet, aztán jön a halál, aztán ugye az utódok megint generálják az életet, és aztán megint vannak, hogy meghalnak, de hát mindig élet és halál váltják egymást. Nem erről van szó, hanem Pál apostol úgy használja ezt a képet, hogy úgy, ahogy szembesülünk vele, hogy a földi élet vége a halál, úgy van egy másik fajta halál is, ami életet hoz. A földi halál az lezárja a földi életet, és aztán ugye, ahogy az ige mondja, jön az ítélet, és majd az ítéletben ugye eldől, hogy ki hova kerül, de ugye Isten kegyelmes ebben a dologban is, mert azt mondja, hogy ha ti Krisztusé vagytok, már most itt a földi életben tudhatjátok, hogy örök életetek van. Hanem ugyan értelemben használ ezt a képet az apostol, hogy úgy, ahogy Krisztus egyszer meghalt, értetek, de föltámadt, és a halálnak nincs többé semmi hatalma Jézuson, hanem örökké él az Atya jobbján, és ugye itt emlékeztet a megváltásra is, hogy örök üdvösséget szerzett ezért nektek, legyen így a ti életetekben is, ez az a fajta másik halál, ami életet hoz, hogy halljatok meg a régi életeteknek teljesen, és éljetek a Krisztusban nyert új életeteknek. Ez az a halál, ami életet hoz. És ugye nagyon jól szemléltette ezt Pál idejében a bemerítkezés gyakorlata és szimbóluma. Ugye azért volt ez olyan egyértelmű, mert ugye felnőttek váltak keresztjénné, és hát ugye Pál idejében, tulajdonképpen Keresztelő Jánostól fogva, akik felnőttként keresztelkedtek, meg azokat bemerítették. Ugye Keresztelő János a Jordánba, Pál, ahol éppen volt, abba a folyóba, ami átszelte azt a várost, vagy biztos, hogy volt olyan helyzet, hogy egy gyülekezetben, egy medencében merítették be az újonnan megtérteket. És ugye aki bemerítettek, az teljesen alámerítette Pál a víz alá, és ez a teljes alámerülés jelképezte azt, hogy ő vége az addigi életének, teljesen új életet kezd, és amikor följön a vízből, az jelképezi, hogy az új életnek, a Krisztusban nyert új életének él. Ugye ez az a másik halál, ami életet hoz. És ezt nagyon jól szimbolizálja, ugye ez a bemerítkezés szokása. És azt mondja Pál, hogy ha Krisztusé vagy, akkor nem vagy többé a rabszolgája az előző életednek, hanem azt lezártad. Lezártad, minden kötelékét megszakítottad, nem csak teológiai értelemben el van rendezve a megváltásban, hanem valóságosan szabad vagy arra, hogy ne úgy élj, ne úgy gondolkodj és cselekedj, mint ahogy eddig tetted. Mert, mondja Pál, nem tudtátok, nem tapasztaltátok meg eddig is, hogyha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak. Mégpedig vagy a bűn szolgája halálra, ugye ez jelképezi az előző életet, vagy az engedelmesség szolgája az igazságra. Tehát, vagy az új hatalom Jézus Krisztus gyermekeiként az ő szolgái az igazságra. Ugye ez is egy olyan szemléletes kép, ami egyben bíztat is bennünket, hogy nem kell annyira sajnálni azt a régi életet, meg annak a megszokott dolgait, mert az egy rabszolgaságot jelentett a halálra. És ugye, amíg rabszolgaság volt, a rabszolga nem tehette meg, hogy azt mondja az urának, hogy nem teszem meg, amit kérsz. Halálfia volt. És ez ez ugyanezt a képet mondja Pál az ember régi életére, hogy rabszolgája voltál a te bűneidnek, rabszolgája voltál annak a réginek, és most attól teljesen szabad vagy, és legyél szolgája Krisztusnak. És ehhez az új életben járáshoz ugye sokféle segítségünk van. A segítség már ott van, hogy új természet részesei vagyunk, az is segítség, hogy értjük Isten igéjét. Tehát még ebből a nehéz ige szakaszból is mennyi üzenetet tudunk kihozni, ami fontos számunkra. És ráadásul még ott van Isten szent lelke, ugye, aki bennünk és közöttük munkálkodik. Ugye a fiatal Timóteusnak, aki nem volt régóta hívő, és mégis olyan hamar fiatalon elkezdett úgymond lelkészkedni, de hát kezdő volt a hitben. Tehát az ő státusza az nem mentette meg őt attól, hogy a lelki harcon ne menjen át. Senkit sem ment meg, se lelkészt, senkit. Ez a lelki harctól nincs mentve senki, amiről olvasunk ebben a bibliai részben. Neki mondja Pál, nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Tehát az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Erre van szükségünk a hétköznapokban, hogy megszentelődésben, Istennek való engedelmességben tudjunk járni. Erőre, szeretetre és józanságra. Ugye Pál azt mondja, hogy a józan gondolkodás az az, hogy nem akarok úgy élni, ahogy bűnös természetem eddig sodort és vitt. Nem akarok rabszolga lenni többé. És ugye miután átadtam magamat Istennek, Jézus Krisztus által, még kérhetem pluszba a Szentlélek segítségét is. Tehát ez nem azt jelenti, hogy eddig nem munkálkodott benned a Szentlélek, dehogy nem. Őtőle kaptad a hitet, őtőle kaptad a világosságod az elmédbe, hogy mindazt megértsd, amit Isten szól hozzád. Ő vitt a megtérésre, ő az, aki által a krisztusi természetet megtapasztaltad magadban, de Jézus azt mondja, hogy kérheted is azt, hogy ha úgy érzed, hogy kevés, hogy gyönge vagy, hogy nem tudsz járni abban, amire Isten hívott. Azt mondta, hogy ha ti gonosz létetekre, vagy más fordításban bűnös létetekre, hát ugye mindannyian azok vagyunk, tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek. Mert ha gyerekednek kenyére van szüksége, akkor nem kígyót adsz neki, vagy követ. Akkor mennyivel inkább tud szent lelket adni az atya azoknak, akik ezt tőle kérik. Mennyivel inkább tud szent lelket adni azoknak, akik ezt tőle kérik. Szeret az Úr testvérek, azért nincs még végünk, nem fogyott el az ő irgalma, és az ő hűsége megújul rajtunk minden reggel, ahogy mondja Jeremiás próféta. Ezért ne félj, ha Krisztusé vagy, és vállald ezt a lelki harcot. A te megváltásod elvégeztetett, nincs többé azzal mit tenned, üdvösséged és örök életed van. Viszont a lelki harcot vállald föl, mikor ez erre hívja föl a figyelmet Pál, mikor azt mondja, hogy ezért tehát ti is azt tartjátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a Krisztus Jézusban. Úgy legyen testvérek, és folytatni fogjuk ezt a nehéz témát, és bocsánat, hogy ilyen keveset tudtam mondani erről, de talán így is sok volt egy kicsit. Az Úrnak jó kedve, szeretete és irgalma maradjon velünk. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, örömmel és reménységgel imádkozunk hozzád. Köszönjük a te igédnek az üzenetét. Tiéd a dicsőség, Úrunk, ezért a csodálatos tervedért, amit megvalósítottál, és amit bennünk is elkezdtél, és folytatsz, és miénk orcánk pirulása, szégyenkezünk bűneink miatt, de Urunk, köszönjük, hogy van felállás bármilyen bukásból, köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, mert nálad van a bűnbocsánat, Jézus, bocsáss meg nekünk, Úrunk, nem csak azt, amikor tudatosan, vagy tudatlanul hívő emberként vétkeztünk, és Úrunk, a Te jóságoddal és kegyelmeddel visszaértünk, hanem bocsáss meg, amikor hitetlenül azt gondoltuk, hogy neked nincs hatalmad arra, hogy formálj bennünket. Amikor azt mondtuk kimondatlanul istán a szívünkben, hogy amit múlt vasárnap olvastunk, hogy mi már csak megmaradunk ilyeneknek, amilyenek vagyunk. Urunk, köszönjük, hogy Te ennél sokkal többet adtál nekünk. Köszönjük, Urunk, a Te ígédet, a Te szent lelkedet. És kérjük, Urunk, hogy ezt a fajta üdvös halált, ami életet hoz bennünk, ezt munkálja ki. Hogy ne szolgáljunk többé, ne legyünk rabszolgái régi kötelékeknek, régi bűneinknek, vagy olyan kapcsolatoknak, amik még mindig mérgeznek, métejeznek bennünket, legyenek emberi, vagy üzleti, vagy bármilyen kapcsolatok, amik még mindig húznának vissza bennünket a régibe, hanem hadd tudjuk engedni a haldoklót meghalni, elengedni azt, ami régen volt, és hadd tudjunk élni az újnak, ami benned van, Jézus, aki a feltámadás vagy és az élet, és aki él és hisz benned, ha meghal is itt a föld életben, hinni fog, köszönjük ezt, élni fog, köszönjük ezt a csodálatos üzenetet, most is megerősítettél bennünk, és kérünk téged, hogy add ezt meg nekünk, az erő, a szeretet és a józanságot a mi életünkben, hogy tudjunk a te akaratod szerint élni, tudjuk valóban úgy tekinteni magunkat belülről, lélekből, hogy meghaltunk a réginek, és élünk az újnak, te általad. Urunk, megváltunk, Jézus Krisztus. És Urunk, kérünk a betegeinkért, támogasd őket, adj gyógyulásokat, Urunk. Mi csak emberileg azt látjuk, hogy az egyiknek sikerül, a másiknak nem, az egyik meggyógyul, a másik meghal. A szemünk előtt ennyi van. De tudjuk, hogy ennél sokkal több a valóság, amit mi nem látunk. Adj gyógyulásokat közöttünk, Urunk, tapasztaljuk a te gyógyító jelenlétedet. De légy azokkal is, akiknek menniük kell, hogy te veled tudják lezárni ezt a földi életszakaszt. És légy a gyászoló családjaikkal is, Urunk, hogy el tudják őket engedni, te irgalmas kezédre bízni, és megvigasztalódni ezzel az örömhírrel, amit most is megerősítettél bennünk ezen az Isten tiszteleten. Urunk, légy gondod, ahogy ígérted is, a mi hétköznapi életünkre. Köszönjük, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk. Irgalmas atyánk, add azt is meg nekünk, hogyha megtapasztaltuk, hogyha jó vagy, akkor hallgassunk is rád. Hiszen ennyi talán a mai legfőbb üzenet, hogy ha te jó vagy, te irgalmas atyánk lettél, akkor hallgassunk is rád. Add ezt a kegyelmet meg nekünk az életünkben. Könyörülj rajtunk Jézusért. Te szent lelkedet nem vondd meg tőlünk, hanem add és erősítsd meg az erő, a szeretet és a józanság lelkét bennünk. Imádkozunk, Urunk, magyar népünkért, könyörülj rajtunk. Imádkozunk a hívő népért is, Urunk. Te látod, hogy nagy próba alatt vagyunk. Hívő emberek élete is megpróbáltaték. Annyiféle betegség van közöttünk, családi problémák. Annyi minden miatt összeszorul a szívünk. Urunk, vezess át minket a próbákon. Add, hogy meg tudjunk állni. És megerősödve, győzelmesen tudjunk kijönni veled. Add ennek a jeleit is közöttünk. Könyörülj, atyánk, Jézusért kérünk. Hallgass meg bennünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Áldás, szeretet és békesség Isten népének, az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust, a Szentlélek közösségével együtt. Amen.